Így helyünkön maradva fohászkodjunk, testvéreim. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi ige szakaszunkból, Lukács evangéliuma 11. fejezetéből, annak is a 14. verstől elkezdve egészen a 32. versig. Lukács evangéliuma 11. fejezetéből, a 14. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Belzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház-házra omlik. Ha Sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és ha nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. És amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Amikor elmegy, vesz maga mellé még másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. És végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony hangosan így szólt hozzá. Boldog az anyamé, amely téged hordozott, és boldog az emlő, amely téged táplált. Erre ő így felelt. De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. Amikor pedig egyre nagyobb sokasság gyülekezett hozzá, ő így kezdett beszélni. Ez a nemzedék, gonosz nemzedék, jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jel volt a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor e nemzedék férfiaival együtt, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, és hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, de íme nagyobb van itt Salamonnál. Ninive lakói feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de íme nagyobb van itt Jónásnál. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Csendesedjünk most el, testvéreim, imádságban feleljünk a szavaira. Urunk, köszönjük neked, hogy hatalommal és ugyanakkor mélységes szeretettel mondtad, amikor ott álltál a tanítványok körében, nagyobb van itt Salamonnál, nagyobb van itt Jónásnál. Köszönjük, hogy most is itt is, ebben a mi városunkban, gyülekezeti házunkban te magad vagy jelen, hiszen ahol téged megszólítanak, ahol a te igédet olvassák, tanulmányozzák, oda eljössz a te szent lelkeddel. Urunk, te vagy a legnagyobb. Téged imádni gyűltünk most is egybe. Hálát adni mindazért, ami mögöttünk van, hűséges szeretetednek számtalan jeléért, és kérve, szólj hozzánk, Urunk, taníts bennünket, vezess minket a keskeny úton, a te utadon. Köszönjük, hogy ez az út az élet útja. Köszönjük, hogy a te igéd igazság, és megszenteli a mi életünket. Hadd legyünk ilyenek, Urunk, akik odaállnak eléd, akik leborulnak előtted, és várják a te érintésedet, a te tanácsodat, intésedet és bátorításodat. Kicsik és nagyok kérünk, hogy szólj a mi szívünkhöz. Olyan nagy szükségünk van a te szavaidra. Arra, hogy valóban veled találkozzunk, hogy ne emberi hitető beszéd hangozzék, hanem a te áldott, élő és éltető szavad. Az a teremtő szó, az az ige, amely újat teremt bennünk. Új életet, új reményt, új hitet, új meggyőződést arról, hogy kicsoda az Isten, és hogy kicsodák vagyunk mi emberek. Hadd áldjunk, magasztaljunk Úr Jézus Krisztus a te kegyelmedért, amelyet megszereztél ott a Golgotai kereszten. Hadd magasztaljunk téged, hogy megüresítetted önmagad, hogy igaz és örök példát mutattál a böjtre. Hadd kövessünk téged, ne csak szavainkban, ne csak gondolatainkban, hanem egész életvitelünkben. Így kérünk, áld meg a mai alkalmunkat, készíts az úrvacsorai közösségre, hadd találkozzunk veled a Szentlélek által, hadd erősödjünk meg abban, hogy valóban értünk töretett meg a te tested, és omlott ki a te drága véred. Így kérünk, légy itt, Urunk, és adj találkozást önmagaddal, szent nevedért. Amen. Az ige hirdetés meghallgatására készülve a 396. dicséretünk első versét énekeljük most. A 396. dicséretnek az első versét: ébredj, bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Hallgassuk meg egy versben elmondott bizonyságtételt Hegedűs János testvérünk szolgálatával. Fogadjuk szeretettel.
Kedves testvérek, Biblia vasárnap alkalmából elmondok egy igét a Bibliából és egy verset a Bibliáról. Az ige megvan írva János evangélium 12. része, 47. és 48. versében. És ha valaki hallja az én beszédemet, és nem hisz, én nem károsztatom azt. Mert nem azért jöttem, hogy károsztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Aki engem megvet, és az én beszédemet nem veszi be, van annak, aki őt károsztassa. A beszéd, amelyet szólottam, az károsztatja azt az utolsó napon. Eddig az ige, és a vers pedig ismeretlen szerzőtől a Biblia. Tudjátok-e, mit tesz az, hogy Biblia? Nem mesekönyv, mely hol volt, hol nem vala. Nem találmány, nem csalás, vagy efféle, hanem igaz, szent, való minden része. Ki a könyvet nem hiszi igazságnak, örök kárhozatot szerez magának. Tudjátok-e, mit tartalmaz a Biblia? A világot teremtő Isten szava. Szentesítve vannak minden sorai, üdvös dolog abból sűrűn olvasni. Ki a könyvet nem hiszi igazságnak, örök kárhozatot szerez magának. Tudjátok-e, mit tanít a Biblia? Aki hiszen, kegyelem van számára. Bármely bűnös legyen az, és megvetett, Isten szentkönyvében így vigaszt lelhet. Ki a könyvet nem veszi vigaszának, örök kárhozatot szerez magának. Tudjátok-e, mi üdvös a Biblia? Sebes szült szíveknek legjobb orvosa. Az elfáradt vándort ezen nyíti meg, ki az élet rögös útjain kesereg. Ki a könyvet nem veszi orvosának, örök kárhozatot szerez magának. Tudjátok-e, mi biztos út a Biblia? Ez bevezet a dicső mennyországba. Csak ha ezen biztos úton haladunk, atyánknak országába így juthatunk. Ki a könyvet nem választja útjának, örök kárhozatot szerez magának. Tudjátok-e, mi drága a Biblia? Sok szentet tettek érte mágiára. Ott haltak meg a lángok tengerében, mert a Szent Bibliát szerették híven. Ki a könyvet nem tartja drágának, örök kárhozatot szerez magának. Tudjátok szeretni a Szent Bibliát? Ez többet ér, mint az egész nagy világ. Mert a világ vezet a kárhozatba, de a Biblia Isten országába. Ki a könyvet nem tartja drágának, örök kárhozatot szerez magának. Tudjátok, mi lesz annak osztály része, aki a Bibliának hiszen egészen? Isten trónja előtt mennyben fog élni, pálmát és szép koronát fog viselni. Ki a könyvet Isten szavának hiszi, azt az üdvözítő a mennybe felviszi.
Köszönjük szépen. Ez a mai vasárnap, ez egyszerre kettős üzenettel is bír, amit hallottuk, Biblia vasárnap, ilyenkor különösen is imádkozunk a Biblia és általa Isten igének a terjedéséért, és egyben a böjt első vasárnapja, amivel pedig készülünk a húsvétra, a nagy hét eseményeire, és mindjárt egy gondolatot hadd kössek össze mindezzel. Például nagyon jól lehet böjtölni abban és azzal, hogy egy sereg más olvasni való helyett a Bibliát veszem elő többször. Ez egy áldott jó böjt. Böjt az egyebekben, minden másban, és gyakorlat és odafigyelés arra, amiről ez a vers is szólt, amely az üdvösség útját tárja elénk. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, ebben a megszentelt órában írva található a mai újszövetségi ige szakaszunkban, a Lukács evangéliuma 11. fejezetének 23. versében. Kérem, hogy éppen a Biblia Isten igéje iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg ezt az idézetet. A Lukács evangéliuma 11. részének 23. versét, Jézus Krisztus szavait. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Az igazi böjt, az gyűjt. Ezt helyezte a szívemre Isten igéje, testvérek. Gyűjt és nem szétszór. Szétszórnak is fordítják ezt a szót, amit mi inkább tékozlóként emlegetünk. Az igazi böjt pont arról szól, hogy valami olyat gyűjtünk, ami megmarad, és ha már szétszórásra kerül sor, szétszórunk, elengedünk olyan dolgokat, amelyek nem maradandóak. Ez a váltás, ez a csere, ez a böjt lényege. Mindjárt itt ez a különös jézusi mondat arra adna lehetőséget, hogy a lelki pásztor fölösleges dolgokat beszéljen. Nem akarom tenni, csak példaként hozom elétek, hiszen egyébként a bibliaolvasók halózunk rövid magyarázata is utal arra, hogy Jézusnak ezt a mondatát, meg egy másikat híres politikusok is emlegették. Egy keményebb diktatúrát vezető, az inkább ezt a mondatot, amit most olvastunk, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. A puhább diktatúrák vezetői, mint annak idején így nevezték a miénket is, a másikat idézte a Lukács 9.50-ből, ott pedig ugye úgy fogalmaz az Úr Jézus, hogy aki nincs ellenünk, az mellettünk van. És akkor itt hosszan lehetne mesélni arról, hogy amit én magam is átéltem, hogy én annak idején a Magyar Útlevéllel hogy mehettem át, mert a mi puha diktatúránkban érvénybe helyezett útlevél megengedte, hogy például a két Berlin között nyugodtan átsétáljak, Nyugat és Kelet Berlin között. Németek ezt nem tehették meg. Kelet-Németországban a keményebb diktatúra volt jelen. Na, ez az, amiről itt lehetne hosszan mesélni. De akkor szétszórnám. Szétszórnám a szavakat, szétszórnám a figyelmeteket, és szétszórnám ezt az Isten tiszteletet. Most pedig Böjt első vasárnapja van. Ez egy szent koncentrálás ideje, amikor a lényegre kell, hogy koncentráljunk, és Jézus egyértelműen ezt helyezi a szívünkre, és ez a vers is megerősítette, hiszen maga az egész Biblia azért adatott, hogy mi Istent lássuk, kutassuk, ővele foglalkozzunk, ő legyen életünk középpontjában. A böly tehát a gondolatokat is összegyűjti, nem szétszórja. Oda koncentrálja, aki a lényeg. Mi ez a lényeg? Elközelített az Isten országa. Erről a héten már volt szó, de nem mindenki hallhatta. Elközelített az Isten országa. Az Isten országa pedig nem evés, nem ivás, nem a hétköznapi értelemben vett ország, hanem igazság, békesség és Szentlélek általi öröm. Ezt hirdeti meg Jézus, és ezt bízza a tanítványaira, a 12-re is, meg a tágabb körre, a 72 tanítványra is. Menjetek és mondjátok el az embereknek. Ezt mondjátok el. Ne szórjátok szét a szavaitokat. Ne beszéljetek fölösleges dolgokról. Arról beszéljetek, ami a legfontosabb. Elközelített, itt van, beléphetsz az Isten országába. Ami igazságot jelent, Isten igazzá akar téged nyilvánítani. Igen, téged, aki nem vagy az. Engem, aki nem vagyok az. Isten úgy döntött, hogy fia érdeméért, amit az úrvacsorra fog mit megpecsételni és elénk tárni, az Úr Jézus áldozatáért igazzá nyilvánít. Békességet ad. Ő kínálja fel, hogy megbékülhessek vele. Pedig én vesztem össze, és az ember fordított hátat, nem Isten. Mégis felkínálja. Békességemet adom nektek, mondja Jézus. És örömöt kínál fel, amit egyébként nagyon keresünk, minden másban, csak éppen ott nem, ahol kapható, vagyis a Szentlélek által. Ezért mondja Jézus, hogy az Isten országa közelített el, pont az, amire ti nagyon vágytok, tudva, tudatlanul, felfogjátok, vagy csak a szívetek mélyén érzitek. Igazság, békesség és Szentlélek általi öröm. Ezt gyűjtsétek, ezt kérjétek, és engedjetek el minden mást. És ha megfigyelitek, testvérek, ez a mondat azért is nagyon fontos és megdöbbentő, mert tudnék, hogy ha valaki nincs velem, az tékozol, mondja Jézus, az szétszór, aki nem velem gyűjt, az szétszór, mert ez a mondat, ez leleplezi a világ jó embereit. Pedig Isten nem haragszik a jó emberekre, csak elmondja nekik, hogy ti ugyan sok máshoz képest jobbak vagytok, de eltékozoljátok az életeteket. Nem azzal foglalkoztok, amire teremtve vagytok, amire kaptátok az életeteket. Ha nem velem gyűjtötök, mondja Jézus, akkor szétszórjátok az életeteket. Lehet, hogy polgári értelemben nagyon rendesnek minősültök, és soha egyetlen szabályt át nem hágtatok. És még az is lehet, hogy a szívetek mélye is tiszta, és nem vagytok rosszindulatúak, és irigyek, és nem gondoltok rosszat más emberekről. Szóval jók vagytok egyszerűen. De el fogtok veszni, hát szétszórjátok az életeteket. Nem azt teszitek, amire jöttetek erre a világra. Mert aki nem velem gyűjt, az tékozol. Aki nem velem gyűjti az Isten országának kincseit, és nem azt osztja meg másokkal, azt Isten számon fogja kérni, hogy szintén ez a vers nagyon határozottan elénk tárta, hogyha a Bibliában megérthető isteni üzenetet, Jézus szavait egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk, hiába magyarázkodunk majd ott, hogy de Uram, én annyi minden jót tettem. És akkor megkérdezi Isten, és hol vannak a gyümölcsök, amiket én akartam teremni rajtad keresztül? Mivel járultál hozzá az Isten országa növekedéséhez? Miben segítetted az embereket, hogy igazsághoz, békességhez és örömhöz jussanak a Szentlélek által? Betöltötted azt, ami rád volt bízva? Nem azt tesszük, amit kellene. Szétszórjuk az életünket, nem gyűjtjük a mennyei kincseket. Pénteken éppen a gimnáziumi hittanórán föl is tette egyik testvérünk a kérdést, hogy mi is az élet értelme? És tényleg, hogyha ezt a nagy, szinte megválaszolhatatlan kérdést felvetjük, akkor a Biblia ad egy nagyon tömör választ, például az Efézusi levél első fejezetében, az Efézus 1.5.6-ban, ezt hadd olvassam is el nektek, azt írja itt Pál apostol, Isten előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Miért lehetünk mi egyáltalán emberek, és az emberiségen belül Isten gyermekei? Azért, azzal a céllal, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. Neki nagyon sokba került, hogy fiaivá fogadhasson minket. Neki a fia életébe került, hogy ezt megtehesse, de megtette. És elmondja, innentől kezd az életed értelme, hogy magasztalt azt a dicsőséges kegyelmet, amely megmentett téged. Amely kiszakított a kárhozatból, a kárhozatra menők sorából. Magasztald az én dicsőséges kegyelmemet. Nem nehéz, de mégis döntéssel jár. Nem lehetetlen, de a saját odaszánásunk nélkül nem ezt tesszük. Megtérés nélkül nem ezt tesszük, hanem magasztaljuk a saját dicsőségünket. Kicsit vagy nagyon, nyíltan vagy burkoltan, ki így, ki úgy. Pedig ez az életünk értelme és célja, hogy magasztaljuk Isten dicsőséges kegyelmét, és hirdessük az Isten országát. Elmondjuk, emberek, lehettek Isten gyermekei ingyen, bérmentve, ajándékképpen. Bárkik vagytok, bármilyen mélyre süllyedtetek, gyertek, és békességetek lesz az Istennel és önmagatokkal, és örömötök lesz a Szentlélek által, olyan, amit addig nem is ismertetek. Ez az üzenet bizatott ránk. És a bőjt az a koncentrálás időszaka, amikor arra figyelek, ami a valódi küldetésem, és nem szórom szét az életemet ezernyi más felé. Jézus tehát hív, itt és most, ne fecséreld el, ne szórd szét, ne tékozold el az életedet, hanem figyelj arra, amire kaptad az életedet. Ez azt jelenti gyakorlatban, megvizsgálom, hogy mi az, ami mulandó, földi, csak testre ható az életemben. Mi az, ami moly és rozsda? Mi az, amit a moly és rozsda megemészt, amit a tolvajok kiásnak és ellopnak? Tudjátok, ma már a lopásnak is van egy egészen új formája, és ha valaki nagyon ért a számítás technikához, akkor egész közel kerül ennek a lehetőségéhez. De hát mindegy, milyen módon veszem el a másét, elveszem. A Máté 6-ot biztosan ismeritek mindjárt, amikor Jézus azt tanítja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, és senki el nem veheti. Így vizsgáld meg, így vizsgálom meg az életemet. Mert a bőti időszak különösen arra hív, értéket gyűjts, és az értéktelent enged elveszni. Értékeset gyűjts, amit az Isten nevez értékesnek, és engedd elveszni mindazt, amit az Isten értéktelennek, mulandónak mond. A hívő ember tehát gyűjt, és nem szétszór, pontosabban amit szétszór, az jobb is, hogy elengedi. Hol kezdődik a baj? Ha nem gyűjtök Jézussal, ha nem vele járok ténylegesen, kezdődik az időnkkel. Vele kezdem az Úrral, vele töltöm, vele számolok, vele tervezek, neki engedek. Láttam a minap egy kis riportot, egy Erdélyben élő japán asszony kerestek meg, aki a magyar népművészetet nagyon megszerette, aztán ide ment férjhez, most is ott él Romániában, és mesélt magáról, és többek között elmondta, hogy ők japánok, ők szeretnek mindent nagyon alaposan megbeszélni, megtervezni, és utána pontosan tartják magukat a tervhez. És ez volt, ami úgy szíven ütött, mert nyilvánvaló összefügg az ő eredményeikkel mindez. Meg azért az híres például, hogy a tömegközlekedésük az hajszálpontos. Megbeszélik, megtervezik, de utána tartják is magukat ahhoz. Hát így lehet gazdaságot fölépíteni, de ez most csak egy példa. Megbeszélem, kezdjük ott, megbeszélem az Úrral dolgaimat, megimádkozom, olvasom a Bibliát, lásd Biblia vasárnap. De utána a következő kérdés, hogy tartom magam ahhoz? Ha nem, szétszóródik az életem. És ha nem gyűjtök vele, ha nem építek vele, ha nem az Isten országát építem, akkor azt mondja Jézus, hogy akkor elveszíted, eltékozolod, szétszórod az egész életedet. Ha nem a tervező gondolatai szerint élsz, akkor tékozolsz. Szétszórod felesleges, nem maradandó dolgokra az egész sorsodat. Ezért érdemes végig gondolni, hogy mit csinálunk egy napon át, mit csinálunk egy héten át például. Mi mire való? Melyik tettem, mit céloz? Vagy így is föl lehet tenni a kérdést, kit dicsér? Kit dicsőít? Újra és újra magamat? Újra és újra azt, aki én vagyok? Vagy az én uramat? Vagy egy körülöttem élőt, akit szerethetek? Nézzünk most Jézusra, mert ő tökéletesen megélte a böjtöt. Mindent a rendelt időben tett. Engedj most, mert így kell minden igazságot betöltenünk, mondta keresztelő Jánosnak, amikor odalépett hozzá, és kérte, hogy keresztelje meg. Mindent a rendelt időben cselekedett. És bármiről, bármit tudott nélkülözni. Az rókáknak van barlangjuk, a madaraknak fészkjük, de az emberfiának nincs a fejét hova lehajtania, mondta a tanítványainak. És mégis teljes életet élt, és nem panaszkodott. Tudott bármit elengedni, de tudott örülni is, lásd a kánai mennyegzőn, a lakodalomban, sőt, ő készíti el a legfinomabb bort. Tudott együtt örülni az örvendezőkkel. És azt is mondta, a János 10.10-ben olvassuk, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bővölködjenek. Tehát Jézus úgy élt, hogy jól és helyesen gazdálkodott az idejével és az erejével. Nagyon érdekes ez a történet, amikor a 12 év óta vérfolyásos asszony oda megy, megérinti csak hátulról a ruháját, és érzi magában az asszony, hogy azonnal meggyógyult. És Jézus nem lát semmit, mert egyébként hatalmas tömeg veszi körül, de valamit azonnal érez, hogy isteni erő árad ki belőle, és elkezd érdeklődni, hogy ki érintett meg engem. Tehát Jézus pontosan tudta, hogy mikor ad át isteni erőt, és mikor nem. Számomra ez is most a rendezett életnek a példájává lett. Jézus gazdálkodott az idejével, gazdálkodott az erejével, számon tartotta. Tudni szerette volna, hogy most éppen kinek adott át gyógyító erőt. Pedig ő ettől nem lett szegényebb, ő ettől nem lett erőtlenebb. És mégis azt mondta, hogy keressétek csak meg, ki volt az, aki felé az isteni gyógyító erő átáramlott. Jézus végig gyűjtött, építette az Isten országát, lelki értelemben gyűjtött, de nem szórta szét az erejét, sem az idejét, ahogy az előbb is utaltam rá. Ezért kérdés, és kérdez minket ez az ige, gyűjtesz vagy szétszórsz, építesz vagy tékozolsz? Hogyan kezdődik a jó értelemben vett gyűjtögető életmód? Nem az a régi, amit az őseinkről mondanak, amikor elkezdték az ős emberek, ugye, egyes történészek szerint, hogy gyűjtögető életmódra váltottunk. Hogyan kezdődik ez lelki értelemben? Ellentmondásosnak tűnik, de mégis így láttam meg, testvérek. Ez a fajta lelki gyűjtögető életmód, ez a szent böjt, ez eleresztéssel, szétszórással kezdődik. Jézus Krisztusnál úgy kezdődött, ahogy a Filippi 2-ben olvassuk a Krisztus himnuszban, megüresítette önmagát, emberekhez hasonlóvá lett, és nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő. Eleresztette a hatalmát, megüresítette önmagát. Ahogy múlt vasárnap is szólt hozzánk az ige, kész vagyok-e elveszíteni, megtagadni önmagam? És itt most külön részletezés nélkül hadd idézzem fel a múlt vasárnapi alapigét, hogy ez a Lukács evangéliumából olvastuk szintén a 9. fejezet 23. versétől, így szólt hozzánk. Azután így szólt minnyájukhoz Jézus. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi. A lelki gyűjtögetés jó értelemben ott kezdődik, amikor kész vagyok elereszteni, elengedni eddigi gyűjteményeimet. Valamikor, testvérek, ez tényleg egy-egy gyűjteményt jelentheti, de ezt nektek egyenként kell megvizsgálnotok. Én nem tudom megmondani, hogy nektek mit kell elengedni, ezt nekem kell tudni a magam életére nézve, erről velem beszél Isten lelke. De azt hiszem és állítom, hogy mindenkinek megvan az a gyűjteménye, amit el kéne engedni. És itt most nem bélyegekre gondolok. Bár még az is lehet bálványá, ha a körül forog valakinek az élete, de azért ez viszonylag ritka. De sok más dolog van, amiben bizony ott vannak a mi gyűjteményeink. Amit nem az Isten országáért gyűjtöttem be, és gyűjtöttem össze, hanem önmagamért, a magam dicsőségére, a magam sikeréért, a magam kényelméért, a magam elfogadtatásáért. Na ezeket mondja az ige, ezeket nyugodtan engedd el. Engedd el a gyűjteményeidet. Mindazt, amit nem vele, nem Jézussal, hanem önmagaddal és önmagadért gyűjtöttél. Mert azt nem vele gyűjtötted, és azt mondja erre, hogy ez csak tékozlás volt. Idődet, erődet, pénzedet, lehetőségeidet eltékozoltad valami másra. És ezért itt megkérdezett engem is az ige, és átadom nektek, hogy vajon itt az úrvacsorára készülve készen vagyunk-e kimondani, amit Pál apostol leírt a Filippi levél 3. részében, a 7.-8. versben, már is idézem, Filippi 3.7-8. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Ez a Biblia egyik legszívbemarkolóbb mondata szerintem, és ugyanakkor legfontosabb is. És most itt elénk hozza ez a mai történet is. Kész vagyok elengedni eddigi gyűjteményeimet. Van, aki kapcsolatokat gyűjt, van, aki sikereket, van, aki pénzt, van, aki tényleg valamilyen tárgyat. Teljesen mindegy. Ha azt nem Jézussal tettem, és nem Jézusért, akkor itt az idő, hogy elengedjem. Uram, átadom neked. Oda szórom a kezedbe, hogy a lelki kincseket szét ne szórjam. Oda dobom a kezedbe, hogy te gazdálkodj vele. Mert az egy félreértés, ami hívő körökben el szokott néha terjedni, hogy az Úr elvesz mindent, és akkor vége. És azzal én többé nem foglalkozhatok. Hát egy apró dolgot mondok most csak el, és tényleg nem ez volt az életemnek se a legnagyobb döntése, de azért ez is azért közé tartozott, vagy azok közé tartozott. Fiatal koromban én nagyon szerettem fényképezni, és gyűjtögettem rá, és ha volt egy kis lehetőségem, hogy munkát találjak, akkor egyre jobb és jobb gépet sikerült megszerezni. Aztán úgy éppen fiatal felnőttként indultam az élet útján, indultam volna, amikor Isten rámutatott, hogy te ez neked már bálvány. Ez nem egy egyszerű keftelés, és nem valami hasznos dolog, bár néha jó dolgokat is lehet fényképezni, mint tudjuk. És akkor eladtam, és abból konyhabútor lett, mert másból nem tudtunk volna venni egyébként sem, de abban a fényképezőgépből már lehetett. És azért mesélem csak el, mert eltelt utána talán 5-6 év, ha jól emlékszem, és megint tudtam venni egy fényképezőgépet, az ugyan egy kicsit egyszerűbb volt, olcsóbb volt, de fényképezőgép volt, és lehetett használni tovább nem bálványként, hanem eszközként. És hiszem, hogy Isten valahogy így vezet bennünket, tehát nem önmagában van baj egy tárgyal vagy egy dologgal, az a kérdés, hogy a szívem hogy kötődik hozzá. Az a kérdés, hogy azt Jézussal használom, az ő dicsőségére, vagy a magaméra. Itt most azt mondja, hogy amit nem vele gyűjtök, nem vele szerzek, azt jobb, ha elengedem. Azt jobb, ha elengedem. Kész vagy-e elengedni a gyűjteményed, mindazt, amit nem vele, hanem önmagaddal és önmagadért gyűjtöttél össze. És így az úrvacsora előtt magunkba kimondhatjuk, hogy igen, Uram, kárnak és szemétnek ítélem. Mert most már látom, eltékozoltam az életemnek egy jelentős részét, az időmnek egy jelentős szakaszát, eltékozoltam olyanra, ami értelmetlen, üres, ami az Isten országa szempontjából nem jelentős, sőt jelentéktelen. És így az igazi megtérés is az, amikor kimondom, megvallom, hogy mi minden gyűjtöttem nélküle. Mi minden gyűjtöttem nélküle. A következő jó hírmondóban, ami reménység szerint a héten most már a nyomdából is ki tud kerülni, de egyébként készen van, ott majd olvasni fogtok, testvérek, egy vers elemzést, Tóth Árpád Istenoltó kése című elemzését. Nekem is az egyik kedves versem, ez megvallom. Így kezdődik az első verszaka, hogy pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. És ez szerintem egy nagyon mély mondat a Tóth Árpádnak. Nem kezdek pert, Uram, az elmaradt dolgokért, amik kimaradtak az életemből, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Ezt egy olyan ember mondja ki, aki megismerte Isten szeretetét. Aki megismerte, és rádöbbent, hogy dehogy adósom az Isten. Én vagyok az adósa, én vagyok a lekötelezettje. Én tartozom neki háladással non-stop. Én szeretnék úgy élni, Uram, hogy a hálámat valahogy kifejezem neked. De ez el kell jutni arra a pontra, amikor az ember a saját gyűjtéseit elengedi, és beáll abba a sorba, ahol az Isten országa kincseit gyűjtik az emberek. Jézus Krisztust követve, ránézve, magasztalva Isten dicsőséges kegyelmét, és komolyan véve azt, hogy nála nélkül semmit sem tudunk igazán cselekedni, ahogy olvassuk a János 15-ben. Új gyűjtést bízánk az Úr. Lelki gyűjtést. Lelkek gyűjtését. Sokszor szó szerint, hiszen nem kell az lelki pásztornak lenni, hogy bizonyságot tudjunk tenni, hogy a szomszédunkat, családtagunkat oda szeressük az Isten országába. Ezt a gyűjtést bízza ránk. Ebben indít el minket ezen a vasárnapon, és ezek lesznek azok a maradandó kincsek, amelyek soha el nem vesznek. Bátran hirdethetjük és hirdessük is, amit egyébként már énekeltünk, ugye a 479. dicséretben, hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts, indítsd fel szívemet, buzduljon fel, neked gyűjteni lelkeket kérni taníts. Erre hív az ige, induljunk el együtt, a böjt tehát gyűjt és nem szétszór, pontosabban csak az szórja szét, az dobja el, ami értéktelen, ami tisztátalan, ami az Isten előtt nem maradandó. És induljunk el azzal az imádsággal, ami most a mai ének rendünkben már nem fért bele, de még hadd idézzem, jól ismeritek a 397. dicséret 5. versét is. Ő visszajön, Sion, előbb, mint véled, felfedi titkát minden szív előtt. Egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Légy örömmondó békekövet, hirdesd, a szabadító elközelgetett. Amen. énekkarunk szolgálatát hallgassuk meg, mielőtt imádkoznánk. Segyünk el, imádkozzunk. Urunk, imádunk és magasztalunk téged, mert te valóban elengedted nem csak valamiféle gyűjteményt, valami anyagi javakat, földi sikert vagy elismerést, hanem mindent, a te életedet tetted leértünk. Úr Jézus, köszönjük, hogy így váltottál meg. Köszönjük, hogy ez volt az az ár, aminek segítségével Isten megbékélhetett, ami által eltöröltettek a mi bűneink. Köszönjük neked ezt, Urunk, és köszönjük a te igaz és szent böjtödet, hogy végigjártad ezt a földi 33 évet, és láttattad, hogy mit jelent bízni Istenben, tudni nélkülözni is, tudni örülni. Láttattad, Úr Jézus, hogy hogyan kell a földön élni. Taníts minket erre. Ezért köszönjük a te beszédedet, köszönjük az igét, a Bibliát, köszönjük, hogy a mai napon külön hálát adhatunk érte, hogy írásba foglaltad a te akaratodat, mindazokat a tanácsokat, törvényeket és szabályokat, amelyek elvezetnek minket a helyes útra, amelyek hitre segítenek bennünket, te benned és a te atyádban. Erősítsd meg a mi elköteleződésünket, kérünk, fogadj el minket, amikor újra felajánljuk magunkat neked. Hadd legyen a Biblia napi eledelünk, szólj hozzánk rajta keresztül a te áldott szent lelked segítségével, és könyörülj rajtunk, hogy engedelmesen fogadjuk a te szavaidat, mint aki kincset találnak, ahogy a Zsoltáros is mondja, gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Így köszönjük ezt a mai napot, és kérünk, hogy készíts az úrvacsorai közösségre. Vezess bennünket tovább, vezess rá bennünket, mutasd meg nekünk, hogy hol vannak azok a pontok, ahol el kell engedni, és hol vannak azok a kincsek, amelyeket meg kell ragadni. Hadd hirdessük az Isten országának jó hírét minden teremtménynek. Hadd legyünk örömmondó békekövetek, hiszen a te igazságod, a te békéd és a te örömöd annyira hiányzik ebből a világból. De köszönjük, hogy mi megkaphattuk és továbbadhatjuk hitáltal. Így kérünk, áld meg a mi életünket, gyógyítsd betegeinket, betegségeinket, kérünk, vigasztald gyászolóinkat, áld meg a szolgálatokat, amelyekbe beállítottál, intézményeinket is rád bízzuk, hadd legyenek az Isten országának áldott műhelyei. Áld meg, Urunk, a tanuló fiatalokat, gyerekeket, áld meg, Urunk, az időseket, a középnemzedéket, áld meg szeretteinket, akik még nem ismernek téged, hadd lássák meg az életünkben, hogy mi az Isten országában élhetünk, kegyelemből hitáltal. Így dicsérünk és áldunk és kérünk, maradj velünk. Amen. Helyünkről fennállva imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.
A gyülekezet foglalja helyét, és Isten tiszteletünk végéhez érkezve a 455. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik versét énekeljük. A 455. dicséretünk első négy versét énekeljük, amelynek az első verse így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.